Jó estét kívánok, üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon tanulunk a Zohárból, a Rogyogás könyvéből, a Kabbalának az alapművéből. Írta Rabbi Shimon bar Yochai, a híres talmudi bölcs, aki élt a második században a polgári időszámítás szerint. Ott tartunk az első kötetben, Lamed Hei Amud Beit, 35 per B oldala, és Ádám és Évának a teremtése után, ott tartunk, hogy az örökkévaló berakta őket az Édenkertben, a Gan Édenben. Aztán olvasunk itt a Brésit könyvében, második fejezet 16, vagy Cav a Semelukim, és megparancsolta az örökkévaló Isten. Al-Hadam lemor, az embernek mondván. Mikol éjszak gan, ahol tohed. A kert minden fájáról szabadon ehettel. Ehetsz. Ehettek. Ez maga a vers, és itt nagyon érdekesen a Zohár el fogja mondani itt, hogy ebből a versből megtudjuk, hogy milyen micvák, milyen parancsolatokat megparancsolt az örökkévaló Ádámot és Évát, vagyis a Bnei Noach. Bnei Noach, ez azt jelenti Noé-nak a gyereke. És általában Bnei Noach, az úgy szemben állítjuk a Bnei Izrael. Van Izrael fiai, és van Noé fiai, Noé leszármazatjai. Amikor azt mondjuk Bnei Noach, ez azt jelenti, akkor mindenki, mert mindenképpen minden ember, ugyanúgy mindenki származik Ádámtól, 10 nemzedékkel később, amikor Noé és családja csak túlélte, amikor csak Noé és családja túlélte az özönvizet, akkor megint belülük lett egy világ, akkor mindenki származik Noé-tól. És akkor van ez a Bnei Noach, Seva Mitzvot, Bnei Noach, van 7 parancsolat, amit az örökkévaló megparancsolt, Bnei Noach, azt jelenti Noé-nak a leszármazatjai, azok is, akik nem zsidók. Először nézzük meg, mik ezek a parancsolatok, és aztán majd magyarázok róla még mást is. Mondja a Zohar, vagy Cav, és a Zohar lényegében majdnem minden szóból ebből a mondatból fog lát benne egy-egy parancsolatot. Hasonló a Talmudban is található, hasonló, mert a Talmudban van 2 vélemény, ahogy levezetjük ebből a versből, és ez egyik hasonlít ehhez, amit a Zohárban található. Mondja a Zohár. Ebben a versben lehet következtetni mind a 7 micvára. Az első vagy cáv, az a szó, hogy megparancsolta. Azt mondja a Zohar, a cáv az a leginkább bálvány imádásra vonatkozik. Ez pedig a bálvány imádás tilalmára. A Talmudban jobban van ez kifejtve, hogy melyik vers alapján kötjünk össze például a cáv, a parancsolat a bálvány imádáson. Azt hagyjuk. Szóval a cáv, a parancsolat, megparancsolt, az inkább a bálványimadás tilalmára vonatkozik. Akkor ez az egy micva már, egy parancsolat, amit az örökkévaló elmondta Ádámnak. Utána pedig az van írva, két Isten név van írva, Hashem Elokim, az örökkévaló Isten. Akkor Hashem, az Istennek a 4 betűs neve, az pedig utal a Birkat Hashemra, arra a tilalomra, hogy nem szabad megátkozni az Isten nevét. Aztán Elohim, és nagyon érdekes, Elohim mondja a Zohar, ez pedig a bírákra vonatkozik. Ez nagyon érdekes, hogy Elohim általában ezt az Istennek az egyik neveként van használva, de párszor a Bibliában azt látjuk, hogy ennek a szónak van jelentés, az pedig ilyen valaki, aki bírál fentről. Például Mózes második könyvében, a Mishpatim heti szakaszban az van írva, hogy amikor valaki megvásárolt egy zsidó rabszolgát, és hat év után nem szeretne szabadulni, akkor oda kell menni a bírákhoz, és stb. A bírák, vagyik Elha Elohim. Akkor itt pedig arról szól, hogy van egy olyan micva, olyan parancsolat, hogy legyen bírósági rendszer. Egyébként a hét micva, a hét parancsolat, amit az örökkévaló megparancsolt Ádámnak, az 6+1-re az oszlik. A hat az hat tiltó parancsolat, és egy tevőleges parancsolat. Eddig egy tiltó parancsolat tanultunk a bálványimádást, még egy az Isten nevének a megátkozását, és aztán egy tevőleges parancsolat, bíróságot fel kell állítani, illetve egy jogrendszer. Nincs előírva, milyen legyen ez a jogrendszer. Azt én nem zsidóknak teljesen meg van engedve az, hogy összeül mondjuk egy parlament, és megszavazzák a törvényeket. Ez így helyes, ez így nem helyes. Ez egy kicsit helyes, ez valamikor helyes, ez valamikor tilos. Ez teljesen rendben van. A lényeg, hogy ez legyen egy rendszer, és nem egy káosz, és egy korrupció. Az a harmadik. A negyedik, ami az van írva itt a versben, Al-Hadam. Az embernek, de Al-Hadam az arra az emberre, vagyis, hogy legyen ember. Itt pedig utal a gyilkosság tilalmára. Aztán, amikor azt mondja Lémor, mondván, mit jelent az mondván, kinek kell mondani? És akkor erre a Zohar és a Talmud úgy magyarázzak, hogy Lémor pedig a tiltott nemi kapcsolatokra vonatkozik ez. Aztán az van írva, Mikol Eitz Hagan, a kert minden fájánál, abból szabad enni, ebből tanuljunk az meg a lopásnak a tilalma. Mert ha az Istennek meg kell engedni Ádámnak és Évának, hogy egyenek, azért kapnak engedélyt, ezek szerint attól nincs engedélyük, mert nem az övük is nem kaptak engedélyt, akkor az tilos. Ez pedig a lopás tilalmára. És a hetedik parancsolat, Achol Tochel, amit a fordító, a magyar fordító úgy fordítja, szabadon ehetsz. Most a Tórában nem az vinni, az ilyen ugyanaz a szó, mint a kétszer lenne ismételve. Achol Tochel, enni ehettek. Ezt a Zohar úgy magyarázza, hogy ez pedig egy étel, amit lehet enni, de az, ami nem étel, azt nem lehet enni. Mire vonatkozik ez? Ez pedig arra vonatkozik, hogy nem szabad enni egy élő állatnak a húsával. Mert egy élő állat az nem egy étel, az egy élő lény. Akkor válik ételé, amikor már nem él. Mi a Tóra azt mondja, hogy ételt lehet enni, az, ami nem étel, azt nem lehet enni. Szóval, ha össze akarunk foglalni, hogy emlékezzünk a hét parancsolatra, akkor először van a három legfontosabb parancsolat, ami a bálványimádás tilalma, a nemi, tiltott nemi kapcsolatnak a tilalma, és az ölésnek a tilalma. Aztán érdekes módon a Héber ABC az Alef Bétnek az első négy betű. Alef, Bét, Gimel, Dalet. Az Alef, jó, ezt tudnék el kicsit héberül. Alef az éver minachai, az élő állatnak a húsában nem szabad enni. Bét az birkáta sem, az Isten nem szabad átkozni. Gimel az gezel, nem szabad lopni. Dalet az pedig dinim, a jogrendszer és a bírósági rendszernek a felállítása. Akkor így van 6 tiltó parancsolat és 1 tevőleges parancsolat. Ez az, ami az örökről megparancsolta már Ádámnak és Évának, és így minden leszármazottjuknak. Lényegében ezzel az örökévaló megteremtette a közvetlen kapcsolata nem csak a későbbi zsidó népel, amikor nekik adta a Tórát, hanem mindenkinek adott. Minden embernek, akár férfi, akár nő, minden ember meg lett parancsolva 7 micvával, és az ember ezeket teljesíti, akkor van kapcsolata az Istennel, és ez a 7 parancsolatnak a lényege az, hogy ez biztosítja a világnak a működését, hogy képes legyen működni. Mert ha ez a 7 szigorúan be van tartva, akkor egy békés és egy jó világ van, ami azt jelenti, ez a 7 micva, a seve micvod, benei noach, az a világnak a világnak az alapja. Mondja Maimonides a jogi könyvében, a Misne Tora című könyvében, az utolsó kötet, a 14. kötet, utolsó halachikus téma, a királyok szabályai, 8. fejezet, 11. Mondja Maimonides, felolvasom héberül, és fordítom. Kolhamakabel seva mitzvot, mindenki, aki magára veszi, vállalja, hogy teljesíteni fogja ezt a 7 parancsolatot, venizhár lászótán, és tényleg valójában vigyáz és teljesíti őket, ha réze mi haszidei umot aolám, akkor ő a világ népeinek a jámbaraiból számít, vieslo helek leolám habá, és akkor van része a túlvilági üdvösségben. Mert ha az ember teljesít egy parancsolatot az Istentől, akkor azáltal teljesítette, ezáltal létrehozott egy kapcsolatot az Istennel. Minél több micva teljesít, annál erősebb és erősebb a kapcsolat. Minél több vétket követel, annál gyengül a kapcsolat, annál eltávolodik az Istentől. Érdekes, hogy ez a kifejezés, ezt sokszor már említettem, hogy ez a kifejezés, hogy a világ népének a jámbarai, ezt az izraeli Yad Vashem ez az intézmény, ami emléket állít a holokosztnak, annak áldozatainak, ők elloptak, lényegében plágium volt, elloptak ezt a kifejezést, és arra használják, amikor kitüntetést adnak olyan nem zsidónak, aki az életét kockáztatta, és az életét kockáztatta, és mentett zsidókat, akár egy zsidót a második világháborúban a holokauszt alatt, akkor megérdemli ezt a címet, hogy Hasidu Mota Olam, a világ jámbar, ez innen vettek ezt. Maimonides, azt a forrásban, ott pedig arról van szó, hogy valaki, aki tartja a 7 micvát, csak arra használtak fel, hogy valaki olyan kitűnően viselkedett, hogy képes volt az életét kockáztatni másik ember, egy zsidó érdekében, akkor megérdemli ezt a címet. Mondja Maimonides, és itt van egy fontos feltétele ennek a 7 micvának a teljesítésének, ami által az ember egy világi ámbari közül számít, és van neki része a túlvilági üdvösségből. Mondja Maimonides, vohu, ez csak abban az esetben igaz, siékabel otan, hogy vállalja őket, viasze otan is teljesíti ezt a hét micvát. Miért? Nécsi civábe hennak a dos baruchoba tóra. Azért, mert az örökövaló ezt megparancsolta a tórában. Vohodi annu aljudé mosera beinu, és Mózes mesterünknek keresztül elmondta nekünk, Sibnei Noach mi kodom nisztávú ben. Mózesen keresztül elmondta nekünk, hogy tudjátok, már réges-régen, Ádám ideje óta, a világteremtés óta meg lett parancsolva. Mi azt jelenti, ha az ember teljesíti a micvát, akkor úgy kell teljesíteni a micvát azért, mert ez egy micva. Azért, mert az örökvaló ezt megparancsolta a Tórában, Mózesen keresztül. Három részlet. Az örökvaló megparancsolta a Tórában, Mózes öt könyvében, Mózesen keresztül. Aval im asan ipnei hechreadat, ha pedig az ember csak azért teljesíti, mert ő végig gondolta a dolgot, és rájött, hogy az egy helyes viselkedés. Például a helyes viselkedés az, hogy az ember nem öl. Helyes viselkedés az, hogy az ember nem lop, az ember nem átköz Istent, az ember Istent szolgál, stb. Énze gertosabb, akkor ő nem számít az előbb említett magas szint. De én nem ihasszidejó mataula. És ő nem számít a világi ámbari közül. És itt érdekes az utolsó két szó, mert ebből két itt számít az utolsó két szó, mert ebből két verzió van. Az egyik verzió, ami itt van írva, Elami Chachmem, ő egy nem zsidó bölcsnek számít, mert azt jelenti, hogy Maimonides értékeli, felnéz rá, hogy képzeld el a saját filozófiai és humánus gondolkodásról rájött, hogy ez a helyes viselkedés, de ennyi az egész. Ennél több nem. Ő nem számít világi ámbori közül, akinek van része a túlvágyúság, hanem ő egy komoly bölcsnek számít. Érdekes, hogy ez a kiadás, amit én tartom itt a kezemben, ez a jelent meg Jeruzsálembe 1999-ben. És ez egy úgynevezett kritikai kiadás, mert elővettek az összes régi kézírat, ami maradt Maimonidesből, is itt ellenőriztek a szöveget, ami sok esetben az évek során itt ad a cenzúra, vagy valaki belenyúlt, és valamikor sima hiba. Korábban mondjuk a vilnai kiadás, ami addig, ameddig ez nem jelent meg, az volt az elterjedt. A vilnai kiadás, mert az volt írva, ő nem számít világi ámbara, és nem számít bölcsnek. Összesen egy betű, aki tud héberül, van az a szó, hogy Ella, Aleph, Lamed, Aleph, azt jelenti, ha nem bölcsnek számít, de ha az első Aleph helyet oda teszünk egy Vavot, akkor velo mi chachmeim, és nem is számít bölcsnek. Hogy Maimonides semminek veszi az, amikor az ember a saját esze alapján eldöntette, hogy helyes ezt a hét parancsolatot teljesíteni. Nagyon szép tőle, de ez nem értékelhető, ebbe semmi, ez nem egy magasabb szintű spirituális szint. Ennek a kiadásnak itt hátul jelzi ott, ahol vannak más eltérések, és azt mondja, sok kiadásban, sok régi kiadásban az van írva, hogy nem bölcs, de az egy hiba, mert az összes kézírat van. Ugyan nincs meg Maimonidesnek az eredeti autográf, eredeti kézírása, de másolatok vannak, ami Maimonides, mint majdnem 900 évvel ezelőtti könyvet másolták, és aztán 500 évvel ezelőtt adták ki nyomtatásban. Ebből a 400-500 évben megmaradt több kézirat, és mindegyikben az van írva, hogy Maimonides felnéz rá, hogy legalább egy bölcs, de ez egy emberi bölcs, és nem egy Isten szolgálat. És itt van a különbség a kettő között. Emberi bölcs, hogy milyen szépen viselkedik, de ha az egy Isten szolgálat, ez csak akar Isten szolgálat, az ember azért teljesíti, mert az Isten megparancsolta. Erre felmerül a kérdés, hogy az ember a saját eszével is rájöhet arra, hogy ezt a hét micvet kell parancsolni, akkor miért kell azért parancsolni, mert az Isten megparancsolta, akkor hagyjuk azt a részt, hogy az ember nem azért teljesíti, mert Isten megparancsolta, az nem Isten szolgálat, de ebbe a praktikus oldalának van egy óriási különbség, mert a praktikus oldalának is van egy óriási különbség, és a praktikus oldal az az, hogy ha az ember a saját meggyőződése ez, a saját esze, akkor nem lehet tudni egy hónap egy ellenkező érvelést, és egy ellenkező meggyőződése lesz. Szemben, ha ez egy isteni parancsolat, akkor a saját hangulata, a saját mai meggyőződésem nem tud változtatni azon, hogy az Isten megparancsolt. Most, ami érdekes itt, hogy Maimonides az előző paragrafusban azt mondja, hogy az, hogy ez le van írva a Tórában, az azt is jelenti, hogy a mi feladatunk tanítani a nem zsidókat erre. Azt természetesen, ezt a Lubavitcher sokszor kiemelte, hogy a történelem során soha nem volt erre lehetőség, hogy a zsidók tanítsanak a nem zsidót arra, hogy mit szabad és mit nem szabad a Tóra szerint. Ma erre már van lehetőség. Van egy ismerősem, egy úgynevezett Ben Noach, mert Amerikában ez nagyon elterjedt, és Európában is egyre inkább nagyon elterjedt, ez túlzás, de létezik, hogy olyan nem zsidók, akik a Seva Mitzvotban én Noach szeretnék teljesíteni, ezt szerint ez a saját meggyőződésük, hogy ők nem tartozkodnak semmelyik egyházhoz, ők a Bibliát követik, és a Bibliában hét parancsolat van nekik írva, és ők mindig kérdeznek a rabbikat, hogy így kell, vagy úgy kell, hogy kell csinálni. Van nekem egy ismerősem Szerbiában, akit már ismerem talán 20 évet, és mindig kérdez és tanácskozik, hogy a halacha ezt így megengedi, úgy megengedi, így kéri, úgy kéri. Nagyon, nagyon érdekes. De még az egész dolognak van egy fontos oldala, amikor azt mondjuk, hogy a zsidóság nem keresi a betérőket, a nem zsidó betérőket. Erre első gondolat az ember azt mondja, huha, ez borzasztóan csúnya dolog. Ez egy nagyon ilyen, talán azt lehet mondani, ezt a kifejezés használ, mint önző, hogy nekünk van egy Tóránk, hol az Isten megparancsol micvákat, jön egy nem zsidó, szeretne bekapcsolódni, ő is szeretne, hogy legyen neki része ebben az isteni parancsolatban, és elutasítjuk, és nem támogatjuk. Miért nem? Az lenne a helyes, ha minél több nem zsidót próbálunk betéríteni, hogy ő is legyen neki köze a Tórához. A válasz erre az, hogy ez nem így van. Van a Tóránk, de a Tóraban van egy része, ami a nem zsidóknak is szól, ami azt jelenti, hogy a nem zsidó keresi a kapcsolatot az Istenhez, megvan a kapcsolat a hét micván keresztül. Csak az ember szeretne, olyan, mint a lenne két sáv, az ember szeretne az egyik sávból átmenni a másikban, erre azt mondjuk fölösleges, mert ez is az Isten útja, ez is az Isten parancsolata, és az is az Isten parancsolata. Ha az ember mégis ragaszkodik, akkor vannak a lehetősége, ha a betérésre van lehetősége, csak mi nem keresünk, és próbálunk lebeszélni az embert róla. De lényegében az, hogy az ember keres kapcsolatot az Istenhez, ahhoz nem kell betérni, mert lehet az embernek kapcsolat az Istennel, az pedig a hét micván keresztül. Igaz, a 613 micván sokkal több, de mindenképpen megvan a lehetősége az embernek, hogy legyen neki kapcsolat az Isten. Ezután a Zohar folytatja, és ezt a hét micvat nagyon mély kabbalisztikus magyarázatot ad erre. Például első kérdés felteszi, nagyon tetszett ez a kérdés, felteszi, azt mondja, hogy az örökön megparancsolt Ádámnak és Évának, hogy ne a tiltott nemi kapcsolatokra. Pedig csak Ádám és Éva létezett. És lényegében ők házasok voltak, férj és feleség. Mit jelent az, hogy tiltott nemi kapcsolat? És hasonlóképpen is akkor erre a Zohar elmagyarázott lényegében az, hogy az ember vétkezik, az lényegében bálványimádásnak is számíthat, az ember megtagadja az Isten parancsát, azt jelenti, megtagadja az Istent is, más Isten felé fordul, ez tiltott nemi kapcsolat is jelenthet, stb. Szóval ez nagyon kabbalisztikusan, de ez egy fontos gondolat, amit fontosnak tartottam elmondani. Folytatjuk tovább. Amikor Ádám és Éva ott ülnek az édenkertben, erre az van írva itt a harmadik fejezet. Egy, Vahannachash haya arum mikol hayat aszadeh, aser szá, a kígyó pedig rovaszabb volt a mező minden vadjánál, amelyet az örökkévaló Isten alkotott. Vajomer ele isa, és így szólt az asszonyhoz. Afki amar elökim lotohlu mikol éthagán? Valóban azt mondta Isten, hogy ne egyetek a kertnek egy fájáról sem. És akkor kezdődik a beszélgetés, és a végén sikerül őt rávenni, hogy milyen kellemes és milyen élvezetes ezek a tiltott fa. Erre az a kérdés, Vahannachash és a kígyó. Tényleg kígyóról van szó? Kérdező, most hogy kell értelmezni ezt a kígyó szót? Erre azt mondja a Yitzchak, nem. Itt nem valódi kígyóról van szó, hanem a dá jegyszerre, itt a rossz ösztönről van szó, és ha használjuk azt a kifejezést, kígyó kifejezést, ez csak egy kifejezést, amit használunk, mert a kígyó valahogy szimbolizálja a rossz ösztönt több szempontból, és ezért említi itt a Tóra, mint a kígyót, itt valójában a rossz ösztön. A jécere rá, aki jött rábeszélni Évát, majd rajta keresztül Ádámat a vétekre. Rabbi Júda pedig azt mondja, itt valódi kígyóról van. A Tóra azt mondja, hogy kígyó volt, akkor ne tagadjuk azt meg, akkor valójában kígyó volt. Erre Rabbi Yitzchak és Rabbi Júda eljött Rabbi Simonhoz, és elmondtak nekik, hogy figyelj, vita keletkezett köztünk, egyik azt mondja, valódi kígyóról van szó, a másik azt mondja, hogy nem kígyó. Erre azt mondja neki Rabbi Simon, nekik, azt mondja Rabbi Yitzchaknak és Rabbi Júdának, figyelj, valójában mind a két magyarázat ugyanarról van szó. Mert a small az a rossz ösztön, az a rossz angyal, annak úgy van a neve, Samach Mem Aleph Lamed. És általában nem is szoktunk kiejteni azt a nevet, hanem csak azt mondjuk a nevenek az első két betűt szoktunk mondani, Samach Mem. Azt jelenti, valójában itt a Samach Mem, ő a rossz angyal, ő a rossz ösztön. És ő megjelent itt a világban, mintha kígyó lenne. Azt jelenti, kígyó ruhában jelent meg, és mivel a kígyónak a forrása, minden minden élő lény, minden ember az biztos, de minden élő lény, ami van ebben a világban, van neki a forrása, vagy a párhuzama a spirituális világban. És a kígyónak az pedig a sátán. Akkor így, ha ez így van, ha a kígyó, a valódi kígyónak az angyala az a sátán, és a sátán megjelent itt kígyó formában, akkor lényegében nincs vita, mert a valódi kígyó az is a sátán, és a sátán megjelent a kígyó formában, akkor teljesen ugyanarról van szó. Mondja a Zohar tovább, amikor a Samachmem ugye eldöntötte, hogy szeretne Ádámot és Évát rávenni a bűnre, erre lejött az égből, lejött a spirituális égből úgy ebben a fizikai világban, és úgy jött beöltözve kígyónak. És erre azt mondja a Zohar, a többi élőlény rögtön észrevette, hogy ez nem egy sima kígyó, és mindenki menekült tőle, mert észrevették, hogy ez egy spirituális lény, ez egy angyal. És ez a kígyó így, a kígyó, a Samachmem angyal kígyóban öltözve eljön a nőhez, vagyis az Évához, és rábeszéli őt, hogy egyen a tiltott fából. És ezáltal, amikor ez sikerült, akkor ezáltal okozta azt, hogy halál legyen a világban, mert Ádámnak és Évának az volt a büntetése, hogy mivel vétkeztek, ezért ők nem olyanok, mint az angyalok, akik mindig megmaradnak, hanem mondja a Tóra, mondja az Isten nekik, a farata vel a fartasuv, porból jöttél, és porba vissza kell menned, és akkor én ezzel okozta a Samachmem, hogy legyen halál a világban. Általában a Samachmem nem jelenik meg úgy fizikai formában, hanem az ember szívében jelenik meg egy ilyen vágyal, olyan vágyal, és így viszi vétekben. Mondja a Zohar, nagyon okosan csinálta most, hogy megjelent kígyó formában, fizikai formában, és kezdett elbeszélgetni Évával. Éva nem vette észre, milyen nagy veszély van itt, és így sikerült őt rábeszélni erre, és lejött a sok átkozott és ott büntetés a világra. Most, ezáltal mit nyert a Samachmem ettől? A Samachmem úgy ő szimbolizálja a tisztátalan erőt, amit az örökkévaló létrehozott. De azáltal, hogy sikerült rábeszélni az Ádámot és Évát a vétekre, ezáltal lényegében sikerült elrontani az első fát, Ádámot és Évát az embert, amit maga az örökkévaló megteremtett ebben a világban. Ezáltal sikerült egy törést okozni a szentségben. És akkor Zohar folytatja, ezzel a töréssel lényegében visszatartotta a sok áldás, amit kapott volna Ádám és Éva, és ahelyett áldás helyett kaptak büntetést és átkakat, és így visszatartotta az áldás, akkor lényegében ezzel jutott a Samachmem, a tisztátalan erők jutottak erőhez. Ez nagyon-nagyon fontos tudnunk, mert az ember sokszor dilemmája van, hogy tegye vagy ne tegye valamit, és tudja, hogy ez helyes és ez nem helyes, de mégis nagyon erős a csábítás ebben az irányban. És erre, amikor tanulunk Zohart, akkor látjuk azt, amikor az ember teszi azt, ami tilos, akkor ez nem csak az, hogy most, ebben a pillanatban, amikor tette, megtagadt az Isten parancsot, ami már elég nagy, nagyon nagy réteg, hanem ezen kívül ennek van folytatása. Ez nem csak, nincs olyan dolog, hogy most egy perc valamit fogok csinálni, eszek valami nem kóset, utána megmosom a kezemet, fertőtlenem a kezemet, nincs. Az a nem kóser szendvics nincs. Vagy a szombati munka, vagy a tiltott nemi kapcsolat, vagy akármi más. Az volt, és nincs. Olyan nincs, hogy nincs, mert ennek van folytatása. Azáltal az ember tesz egy, az ember vétkezik, ezáltal megadja a lehetőséget a tisztátalan erőknek, hogy ők tudjanak erőt kapni a szentségből. Mert mindenki, minden lény, ami van a világban, beleértve az angyalok és a tisztátalan angyalok, azok mind csak az Isten éltető erejéből élnek. Azáltal, hogy Ádám és Éva evett a tiltott fából, akkor most az áldások, amit az örökvel elvette Ádámtól és Évától, az most a tisztátalan erőknél van, és ebből ők szaporodnak. Mondja Zohar, mikor jött ez rendben, mikor állt helyre ez az egész, akkor állt helyre, amikor jött egy másik szent fa, ugye előbb a Zohar használta a szent fa kifejezést Ádámra, akit az örökkévaló megparancsolt, aztán jött egy másik szent fa, az pedig Jákov. Jákov a szférák szerint a harmadik szféra a Chesed Gvura Tiferet, a Chesed az jóság, Gvura az a szigor, és Tiferet az szépség. És Jákob volt az, aki elvette az áldást. Akkor mit olvasunk a Tórában, hogy Izsák készült áldásokkal megáldani Ézsót, és Jákob elvette az áldásokat, maga irányában irányította ezeket. Ó, ezáltal elvette, pontosabban visszavette az áldásokat, hogy ne legyenek már a tisztátalan angyalok kezében. Hogy a Samach Mem fent, és Ézsó itt lent, aki a Samach Mem az Ézsónak az angyal, amikor Jákob elvette Ézsótól az áldást, akkor lényegében elvette a Samach Memtől, ami volt a Samach Memnek a rossz angyalnak. Ádám vétka óta, azt most Jákob helyre állította. Most miért érdemli meg Jákob az áldást? Mondja az Zohar, Jákob az a tükörfordítása, vagy nem is fordítás, Jákob az lényegében nagyon hasonlított Ádámra. Mert, hogy írva van, hogy Jákob, írva van a Kabbalában, mondja az Zohar, Jákobnak nak a lelke, az Ádámnak a lelkéből származik. A Talmud is azt mondja, hogy Jákobnak a szépsége az Ádámnak a szépségehez hasonlít. Ami azt, a Ádámnak a szépsége a mielőtt vétkezett. Ami azt jelenti, hogy lényegében Jákob, lehet azt mondani, hogy Jákob ő a reinkarnációja az Ádámnak. És most, amikor Jákob elveszi az áldást Ézsótól, ez olyan, mint az Ádám elveszi az áldást a kígyótól, a Samach Memtől. És a kié az áldás, az áldás az mindig illette, az járt Ádámnak, a kígyó a Samach Memnek sikerült ott beleszólni, most pedig helyreállt ez. De a Samach Mem nem akart még ezt elfogadni, Ézsó most még harcolt, Ádám, Jákob ellen, És erre olvasunk, hogy egyszer csak Jákob egyedül maradt a patak másik oldalon, és jött az angyal, és harcolt vele. Ki volt az az angyal? Az Ézsónak az angyala volt. Ez a Számach nem volt. Ő próbált visszakapni az áldást. De Jákob nem engedte magát, és a végén elismerte, hogy Jákob jó helyen van az áldás, és innentől kezdve ez a probléma helyre állt. Erre András felteszi a kérdést, kik azok a tisztátalan angyalok. Ha nagyon egyszerű szavakban szeretném mondani, az, amikor az örökölő megparancsolta a világot, akkor nagyon-nagyon fontos volt neki, hogy az ember az Istent szolgáljon, úgynevezett a saját meggyőződése alapján, vagyis szabad akaratból. Szabad akarat, ez csak akkor van, ha van jó is, és rossz is. Úgynevezett tiszta és tisztátalan. Tahor és Tamé. És a tisztátalan angyalok, ők az alternatíva a szentségnek. És ezért itt van a Jécerára, a rossz ösztön, a Számach Mem, akinek a feladata csábítani az embert bűnben, és akkor ezzel erősíti a saját vonalat. Most, ahogy beszéltünk sokszor erről, itt arról van szó, hogy ez egy Isten által kiírt feladat. Mert a zsidóságban olyan, ki van zárva olyasmi, hogy bármelyik angyal képes lenne az Isten akarata ellen menni, lázadni az Isten, olyan nincs, csak az ember képes lázadni az Isten ellen, az ember megkapta a szabad akaratot, és az örökről megadta neki a lehetőséget lázadni Isten ellen. De másnak nem lehet, ez egy rossz angyal, azt jelenti, az örökről vetett angyal, és azt mondta neki, itt van egy piszkos munka, ez pedig a tied. A Zohar mással azt fogja mondani, hogy mihez hasonlít ez. Ez az hasonlít, amikor a király szeretne a egyetlen fiát, a herceget kipróbálni, látni, hogy milyen magas morális szinten van, és felbérlet örömlányt, hogy csábítjan őt bűnbe. Az örömlány megteszi a munkát, és tudja, hogy a cél itt az, hogy a herceg erős legyen, és utasítson el a csábítást. És akkor, ha tényleg ez így lesz, akkor a király nagyon boldog lesz, és akkor fogja igazán megjutalmazni ezt az örömlányt. Csinálja a munkát, próbálja csábítani ezt a feladatot. De mélyen a szívében reménykedik, hogy a királynak a fia elég erős lesz. Ez ugyanígy igaz a Jécerá rával, a rossz ösztönöl, ami csábít minket a bűnben, de mélyen ő is azt akarja, hogy az ember utasítsa el. Ő a legszomorúbb, amikor sikerül neki a csábítás. Előbb volt egy hosszú előadás, és remélem, hogy az egységnek valamelyik későbbi számban ez meg fog jelenni írásban is. Mondja a Zohar tovább. A Zohar még egy mondattal. Még egy mondattal kiegészíti ezt a témát, hogy teljes legyen. Mondja a Zohar, amely írva van itt van, Nahash haya arum, hogy a kígyó nagyon rovasz volt, mert azt mondja, azt kell tudni, hogy a Jécerára a rossz ösztön, és a Malach HaMavet és a halál angyal az egy és ugyanaz. A Talmud ezt úgy mondja, hogy három arca van ennek a rossz angyalnak, a Számach Memnek. Az első az, először megjelenik, mint a rossz ösztön, viszi az embert bűnben, aztán ő a vádló, ami megy az Isten, és azt mondja, nézd csak meg, az ember vétkezett, el kell ítélni, amikor el van ítélve, ő a végrehajtója az ítéletnek, és a halál angyala. Azt mondja, hogy kezdi a munkát azzal a csábítja az embert bűnben, aztán ő a vádló, és aztán ő a halál angyala. Itt a Zohar a kettő a kettőről beszél, a rossz, az első és a harmadikra. A rossz ösztön és a halál angyal. Mert azt mondja a Zohar, hogy itt a kígyó okozta a halált az egész világnak, és erre azt mondja, hogy a, ez nagyon-nagyon szép, amikor a Brésit heti szakasz végén olvasunk, nézzük meg először az egyszerű jelentése ennek, azt mondja az örökévaló, azt mondja az örökévaló, két kolbaszár bálefanáj. A két kolbaszár minden embernek a vége jött előttem. Lehet. Igen, itt van. A hatodik fejezet 13. Szólt szólt Isten Noéhoz, minden élő testnek elérkezett a vége előttem. Hát a fordítás egy kicsit belefordít. Minden élő testnek a vége jött előttem. Ami az egyszerű jelentése ennek, az örökkel azt mondja Noénak, hogy szeretne elpusztítani a világot, mert túl sok a vétkes. A Zohar azt mondja, hogy itt az örökkel azt mondja, hogy valaki megjelent előttem. Ki jelent meg előttem? A minden élő ember vége. Az, aki okozza a halált mindenkinek, azt jelenti a sátánnak. Ugye a sátán az a vádló. Akkor a rossz ösztön, a vádló és a halál anyja az ugyanaz. De azt mondja az Isten Noénak, a sátán megjelent hozzám is. Mi a titulosa a sátánnak? Az, aki minden élő embernek a vége, mert ő az, aki okozta a halált a világnak, mikor, amikor rávette Ádámot és Évát, hogy egyen a tiltott fában. Tehát, amit van itt Bálintnak is egy kérdése, Jákob lelke, Ádám lelke. Igen, ezt mondja az Zohar. Vajon Dávid király életében is megtörtént ez a helyreállítás? A helyreállítás az már megtörtént itt. Nem kell még egyszer megtörténni. Na. Csak itt egy érdekes dolog az van írva, hogy itt arról beszélünk a rossz ösztön, mint egy angyal, egy rossz angyal, egy külső erő, ami rábeszél. És itt pedig Éva esetében tényleg a kígyó megjelenik, és rábeszéli a vétekre. Ami azt jelenti, hogy nem olyan, mint csak az Éva ránézett a fára, és megkívánta, és oda nyúlt, és megette, hanem a kígyó rábeszélte. Erre az van írva az elején, a teremtéskor az embere tökéletes ember volt, nem volt benne, saját magában nem volt benne, nem volt rossz ösztön. Jött, de a szabad akarat megvolt, és erre volt egy kígyó, volt egy rossz angyal, aki jött őt csábítani a bűnben. Abban a percben, mikor megette a tiltott fából, akkor lényegében magában bevette. És elsajátította, hogy sajátjába vált már a tiltot, és innentől kezdve nincs szükség arra, hogy valaki üljen le itt mellettem, és beszéljen rá valami tiltott, valami vétekre, hanem most a saját szívemben is ott érzem ezt. Ez az egyik oldal. A másik oldal van egy nagyon fontos dolog. Erre van az a kifejezés az előző Lubavitchi rebének, amikor azt mondta, hogy valamikor a jétszere rá, a rossz ösztön, nem mindig úgy jelenik meg a rossz ösztön az embernél, mint egy gonosz ézsó, hanem valamikor úgy jelenik meg, mint a Jámbor Jákob nagy strájmlivel. Ugye a strájmli az, amit bizonyos hasidnak viselnek. Ami azt jelenti, a rossz ösztön, a jétszere rá, a szamachmen sokszor olyan helyzetbe hozza az embert, amikor úgy érzi, hogy érdemes a tiltatot megtenni, Mert ez a helyes. Most mondjuk érdemes azt a nem kóser ételt megenni a szombat tiszteletére, vagy érdemes beülni a kocsiban, vezetni sábeszkor, hogy az ember jusson el a zsinagógában. Ez egy micva. Most, amikor az ember úgy teszi, mert azt mondja, ez egy micva, akkor lényegében mi történik? A szamach men beöltözött szentnek azt mondja, te otthon maradsz, gyorsan ülj be a kocsiban, és utaz el a zsinagógában, mert a zsinagóga a szent. Legyen a te imád szentebb. Hogy a zsinagóga lesz, csak ezzel meg fogja szegni a szombatot. Az így nem helyes. Egyébként már sokszor mondtam, hogy semmiképp a kocsit vezetni, az a szombat szegésnek a legmagasabb szinte bibliai tilalom minden oldalra. Ha valaki például metróval vagy metróval utazik, akkor ez egy alacsonyabb szint, az sincs megengedve, tehát alacsonyabb szint. Ami azt jelenti, az nagyon fontos, hogy legyen zsinagógában, de szombaton ne vezessen kocsit. Mert valamikor megjelenik a jégyszer rá hozzá egy nagy Streimlir, azt mondja, figyelj, nem vagy te egy igazi zsidó, nem vagy te egy igazi zsidó zsinagógában, imád, gyorsan ül be a kocsiban, azt tilos. Zsinagó el kell menni, gyalogolni kell. Ha fél órás az út, akkor ima előtt egy fél órával el kell indulni. Egy óra, akkor egy órában. Vagy az ember sábesz előtt gondoskodik, hogy legyen neki egy szállása, hogy ne legyen szükség olyan sokat gyakorolni. Emlékszem, amikor gyerek voltam, ugye ez épp ebben az esetben erre a cicreszre ez nagyon igaz, ugye itt a végén két csomó van. Egyébként ez a kis cicisre, és ugyanígy a tallit, amit felveszünk a zsinagógán. Mielőtt felveszünk a talliszt, szoktunk megnézni a cicesz, hogy nem sérült-e, illetve hogy a két csomó megvan. Az van írva, hogy az Isten félőnél a két csomó mindig erős van, meg van erősítve. Ez az ember, aki elhanyagolja a micvát, akkor nem figyel oda a csomóra, csak a csomó szépen nyílik. Erre emlékszem, mikor talán 6 éves voltam, emlékszem, a nyári táborban volt, a nagyapám, Obelander Lázár, Eliezer, mondja nekem, hogy egyszer a jégyszer rá eljött egy zsidóhoz szombattan, és azt mondja neki, nézd meg, nem vagy te Isten félő, mert a csomó nincs erősítve. Most megerősíteni egy csomót szombattan, az szombatszegés. És erre azt mondja neki a jégyszer, figyeld, nem vagy te Isten félő, mert a csomó az nincs megerősítve. Gyorsan, erősíts meg, mert Isten félő vagy. És erre azt mondja a zsidó a jégyszer, figyeld, azért, mert Isten félő vagyok, ezért úgy fog maradni, a csomó nem lesz, nem fog megerősíteni. Szombat kimenetel után, de most nem. Mi azt jelenti, sokszor nagyon kell vigyázni attól, hogy az ember ne jó szándékkal és micva szándékával szegje meg a szombatot. A Baal Shem Tovnak van egy nagyon szép magyarázata, idézi a Talmudot. A Talmud azt mondja a szombat traktatusban, sohet misumai mechayev. Miért nem szabad szombaton levágni az állatot, a sohet, sokter. A sokter miért szombatszegésnek számít? Mert az válaszol a Talmud, az első válasz az, mi sumcor vea. Azért, mert olyan, mint a színesíteni valamit. Ha levágja az állatot, akkor a vér kijön, és minden ilyen véres lesz, ez a szombatszegés. És a másik válasz, mi sumne tilatne sama, azért, mert megöli az állatot, és ezért munkának számít szombaton. Most, aki ismeri a Peszachi Hagadatot, a legvégen van az a Gödöljönnek a történet, a Gödöljön, de az apám vásárolt. És az utolsó előtti dolog, az jön a sokter, és aztán jön az Isten is, és megöli a soktert. És erre az van írva, hogy a sokter azt szimbolizálja a jégyszer rá, a sátánt, mert a sokter, ő megöli az embert, vagyis vége nekik a spirituális életüknek, vagy a bűnek által meghalnak. Erre felteszi a Talmud a kérdést, Sojched Mishumai Mechaev, mi a soktanak a vétke? Miért az van írva, amikor a Mesias el fog jönni, az örökkévaló meg fogja ölni a Jétszerát, a sátánt, pedig az Isten ezt megparancsolta neki, az isteni munkát végez. Akkor miért jár érte büntetés? Akkor az, a válasz erre, Mishum Tzavéa, azért, mert színesíti. Arra az rá, hogy csábítson az ember bűnben, az az ő feladata. De az ott beállítja az embert, és átfesti, a vétket átfesti, hogy az micvának nézen ki, az már nagyon-nagyon hamis. Az a borzasztó nagy hamisítás, ez már nincs megengedés. Ezért megérdemli a nagy büntetés. Mert a Jécerára sokszor micvával, azért, mert zsidó vagyok, azért, mert jó zsidó vagyok, azért, mert jó szívem van, ezért vétkezni fogom. Az a legrosszabb, hogy az ember megtéveszti az embert, hogy a rossz az valójában jó. És itt állunk meg, és majd folytatjuk jövő héten. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Holnap majd a Hasid történetek lesznek, szerdán pedig kérdezd a rabit, kérem, jöjjetek, tegyetek fel kérdést, és utóbbi időben nagyon szépen pörög, nagyon sokszínű, mindenféle kérdések jönnek, csütörtökön pedig a heti szakasz kapcsán arról fogunk beszélni, hogy a sportvadászat miért nem helyes, illetve a húsevés. Köszönöm a figyelmet, csak láttam épp, hogy még van itt kérdés. Rossz ösztönök, gonosz angyalaknak nincs lelkünk. Nem értem pontosan, mi itt a kérdés. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, akkor folytatjuk hónap este. Viszontlátásra!